Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és most ének tanulás következik. A 623. énekünket fogjuk megtanulni.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Az új énekeskönyvből a 623-as éneket fel is lapozhatjuk, és megkérjük a kivetítő testvéreket, hogy ha van mit kivetíteni, akkor vetítsék ki. Bemutatjuk az első verszakot, egy nagyon szép éneket hoztunk.
Íme hiszen a kései korban, hogy az Úr hegye áll hegyek orma felett, Sion szent hegye temploma ott van, csoda fénye betölti a földeteget, örök otthona lesz ez a népnek, aki vágyik az Úrra betérhet.
De jól szólt már, köszönjük szépen, és a következő hetekben fogjuk még gyakorolni. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Hallgassák meg a testvérek Istennek szent igéjét, ahogy írva található Esdrás könyvének 4. fejezetében.
Meghallották azonban Júda és Benyáim ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izrael Istenének, ezért elmentek Zerubbábelhez és a családfőkhöz, és azt mondták nekik: hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, mint ti, és neki áldozunk, Észarhaddon asszír király idejétől fogva, aki ide fölhozott minket. Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban azt mondta neki: nem építhettek velünk együtt templomot Istenünknek, hanem mi magunk fogjuk azt megépíteni az Úrnak, Izrael Istenének, ahogy megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezért a föld népe arra törekedett, hogy elbátortalanítson Júda népét, és elrettetse őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círusnak, Perzsia királyának egész idejében, Dárius Perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvéros uralkodása idején, uralkodása kezdetén vádló levelet írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen. Artasasztá idején pedig Bislám, Mitredát, Tábeél és több társuk is írt Artasaszté Perzsa királynak. A levelet arám betűkkel írták arám fordításban. Réhum helytartó és Simsaj kancellár is írt ilyen levelet Jeruzsálem ellen Artasasztá királynak. Jelentést tett Réhum helytartó, Simsaj kancellár és többi társuk, a bírók, tisztviselők, felügyelők és hivatalnokok, az erekiek, a babilóniaiak és susániak, azaz élámiak, valamint a többi nép, akiket a nagy és dicső Asznappar vitt el, és telepített le Samária városában, és a többi városban, amelyek a folyamon túl vannak. Ez a másolata annak a levélnek, amelyet Artasasztá királynak küldtek. Mi, a ti szolgáid, a folyamon túliak, tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe. Építik a lázadó és gonosz várost, emelik a várfalakat, és az alapokat javítgatják. Tudja meg most a király, hogyha ezt a várost fölépítik, és a várfalak elkészülnek, nem fognak majd adót, illetéket és utivámot fizetni, és megkárosítják a királyok jövedelmét. Most tehát, mivel a palotta sójával sózunk, és éppen ezért nem illik elnéznünk a király kárát, ezért küldjük a levelet, és tudatjuk ezt a királlyal. Nézzenek csak utána atyái történeteinek könyvében, és meg fogod találni abban, és megtudod majd, hogy a város lázadó és királyokat és tartományokat megkárosító város volt. Régtől fogva lázadások törtek ki abban, ezért is rombolták le e várost. Tudatjuk a királlyal, hogy ez a város fölépül, ha ez a város fölépül, és a kőfalak elkészülnek, nem lesz többé birtokod a folyamon túl. A király választ küldött Réhum helytartónak, és Simsaj kancellárnak, és többi társuknak, akik Samáriában laktak, valamint a folyamon túl lakóknak. Békesség! A levelet, amelyet hozzám küldtetek, érthetően felolvasták előttem. Megparancsoltam hát, hogy nézzenek utána, és úgy találták, hogy ez a város elejétől fogva királyok ellen lázadó város volt, és hogy pártütések és lázongások törtek ki benne. Hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik minden folyamon túl lakón is uralkodtak, azok pedig adót, illetéket és utivámot fizettek nekik. Most tehát adjátok parancsba, hogy akadályozzák meg e férfiakat, és ne építsék addig a várost, amíg tőlem más parancs nem jön. Vigyázzatok, hogy el ne kövessetek ebben semmi mulasztást, hogy ne növekedjék a kár a királyok róvására. Mihelyt Artasasztá király levelének másolatát fölolvasták, Réhum, Simsaj kancellár és társaik előtt, ezek nagy sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel megakadályozták őket az építkezésben. Akkor félbeszakadt az úrházának építése, amely Jeruzsálemben van, és szünetelt az Dárius perzsa király uralkodásának második esztendejéig. Eddig olvastuk az igét, testvére, fennállva imádkozom. Urunk Istenünk, hálás és alázatos szívvel állunk most előtted, és köszönjük ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat, amikor a világból elvonulva, elkülönülve, személyesen egyenként és közösségként is magasztalhatunk téged. Urunk, nekünk olyan természetesnek tűnik, olyan egyértelműnek tűnik, hogy van ez a hely, hogy van gyülekezet, ahol téged magasztalhatunk, és áthatunk téged. Úgy látjuk sokszor, hogy nincs akadálya ennek, mert a szemmel nem látható, hogy a világ akadályozna minket, hogy ellenségeink lennének ebben. De Urunk, megvalljuk, hogy az ördög nem alszik, és nem ellenségeink, hanem a mi bűneink, a mi egoizmusunk, a mi cselekedeteink vagy mulasztásaink azok, amelyek távol tartanak minket tőled. Urunk, kérünk, tisztítsd meg szívünket, add szent lelkedet, hogy betöltsön, hogy tudjunk beléd kapaszkodni, és hálások vagyunk azért is, hogy amikor a legnagyobb zűrzavar van, amikor a legnagyobb sötétség van az életünkben, amikor legnagyobb keserűségeink vannak, te akkor tudsz leginkább kibontakozni, a te fényed akkor tud minket leginkább beragyogni. Ezért kérünk, áld meg életünket, áld meg a mai délelőttünket, és add szent lelkedet, hogy rád tudjunk figyelni. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a 266. dicséretünket énekeljük, ez a régi énekeskönyv 172. dicsérete. Ennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott könyvben, Esdrás könyvének 4. fejezetében az első 5 versben az Isten igéjét és az azt követő ige hirdetést a gyülekezet leülve hallgassa.
Hm.
Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek, templomot építenek Izrael istenének, az Úrnak, elmentek Zerubábelhez meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik: hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és nekik áldozunk Észarhaddon asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik: nem építhettek velünk együtt templomot a mi istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círusz király, Perzsia királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círusz perzsa király uralkodásának egész idejében, Dáriusz perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Isten népe Círusz perzsa király rendeletével és engedélyével visszatért földjére, ahonnan elhurcolták őket, vagy még szüleiket Babilonba. Véget ért a 70 évi számüzetésük, tehát egy maroknyi csapat ott van már, körülbelül 50 ezernyi zsidó birtokba veszik az ősi földet, és hozzá kezdenek a templom építéséhez. Először felépítették az oltárt, elkezdték Istennek bemutatni az áldozatokat, megtartják a régi ünnepeiket, majd hozzáláttak a többihez, a templomhoz. Alapot vetettek, készültek a falak. Az öregek, akik még emlékeznek a régi templomba, sírnak, sokan pedig örömükben újonganak, dicsérték az Istent, amikor letették a templom alapkövét. Eddig az összefoglalás, itt ért véget az előző fejezet. Várnánk a negyedik fejezetben ezek után a dicsőséges folytatást. Hamar megépül a templom, semmi nem tarthatja most már vissza ezek után az építőket, vagy mégis. Akik az Isten országában munkálkodnak, azok számára ismerős, hogy sokan támadni fogják a munkájukat. Az ős ellenségnek nem tetszik a templomépítés, nem tetszik a lelki munka, azt mindig is támadni fogja, az a célja, hogy az építkezés abba maradjon, de legalábbis megakadjon, hogy a tisztába tisztátalan keveredjen. Ott van már a teremtésnél, hogy belerontson mindabba a szépbe és jóba, amit az Isten alkotott a földön. A kísértő lépten nyomon ott van, ahol Isten munkálkodik, szerte jár a világba, keresve, kit nyeljen el, hogy eltántorítsa, ha lehet, még a választottakat is. Van, hogy mint ordító oroszlán jár szerte, megrémít, elbátortalanít, megrettent, de van, amikor olyan jól álcázza magát, hogy világosság angyalának látjuk, meg segítőnek látjuk. Ott van a Golgotai kereszt alatt is, de Jézuson nincsen hatalma, mert Jézus Krisztus, az Isten fia, bevégzi ott Isten akaratát, az atyának engedelmeskedik a keresztfának haláláig. Nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Ezt olvassuk Pál apostol levelében, amit az Efézus belieknek írt. És amíg benne vagyunk a szolgálatba, addig ezt egész biztos tapasztalni is fogjuk. És hogyha nincs kísértés, akkor ott gyanús, hogy vajon milyen munkát végzünk, benne vagyunk-e, egyáltalán végezzük-e az igazi szolgálatot. Mert a hívő szolgáló emberek ki vannak téve az ellenség céltáblájának. Hogyha hűséggel szolgáljuk az Istent, akkor erre számíthatunk. Külsőleg is, belsőleg is, a szívünkben is egyaránt. Pál apostol is ezt tapasztalta, amikor ezt írja ott a korintusi első levelében: mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. Ez valahol mindig együtt jár. Amikor Júda és Benyámin ellenségei Meghallották, hogy a fogságból hazatértek templomot építenek Izrael istenének, az Úrnak, elmentek Zerubábelhez, meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik, hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Észárhaddon asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Ez a samáriaiak kérése, akik északon laktak, akik most már eszmélnek, hogy hoppá, itt áll már a templom, készen vannak a templom falak. Jól ismerjük az ő történetüket is, hiszen a Királyok második könyvének 17. fejezete beszámol róla, hogy Asszíria királya telepítette be őket pogány területekről több száz évvel ezelőtt, akiket bár megtanítottak az igaz istentiszteletre, azért még biztos, ami biztos, külön isteneket, azaz bálványokat is csináltak maguknak, és azokat tisztelték. Sajnos az ő kevert vallásukba ez belefért, és nem is akarták ezt elhagyni. Tehát egy szinkratista vallás volt az övék, ami nagyon messze volt az igaz istentisztelethez, és amit itt mondanak, az csak részben igaz, és ha valami részben igaz, akkor az hazugság, hogy az ő istenük nem az igaz élő Isten, ők bálványokat tisztelnek. És valahol emiatt volt a fogságítélete is a nép életében. És most újra itt vannak, és újra ezt kérik. Részt kérnek, hogy hadd építsünk veletek együtt. Hát ez valahol szépnek, meg jónak is hangozhat. Hamarabb elkészülünk, hogyha többen csináljuk ezt a munkát, hogyha összefogunk, meg hogyha anyagiakkal is hozzájárulnak. Micsoda dolog visszautasítani egy ilyen ajánlatot. A mai világban különösen is érzékenyek az emberek a szűkkeblűségre, meg a kirekesztésre. Ha velünk akarnak jönni, hát miért nem jöhetnek velünk egyúton? Hát nem durva udvariatlanság ilyet mondani? Nem nyitott ajtó a templom ajtó? Nem jöhet bárki segíteni? Vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy mindenkitől elfogadhatunk adományt az Isten országának építésére, a templom céljaira? Számít, hogy ki adja az adományt? Állam, önkormányzat, magánszemély? Gyülekezetünkben is ez kérdés volt többször is. Hogy milyen feltételeket szabhatnak a pénzt adók, a segítők? Mi van az adomány hátterében? Vagy mindenki egy Istenben hisz, aki ezt így vallja? Nem kéne nekünk mindenkivel jóba lenni? Hát számtalan kérdés. De ne felejtsük el, hogy pontosan hogy is van ebben az igében. Ugye így kezdődött, hogy Júda és Benyámin ellenségei, amikor ezt meghallották, hogy épül a templom. Tehát alapvetően itt nem vagyunk homályban e felől, hogy a samáriaiak ellenségesek, még ha nem is annak látszanak, még ha nem is annak mutatják magukat. És hogyha az ellenség segíteni akar, attól az ellenség még ellenség marad, és nincs köszönet a segítségükben, ha beépülnek, akkor leépítenek. Tehát nem lehet összemosni a különbségeket. Különösen nem az igazságot, a hamissággal. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétségkel? És mi egyessége Krisztusnak Beliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Ezek már Pál apostolnak a kérdései. És mondhattam volna hasonló igéket Mózes könyvéből is, hogy kivel lehetünk szövetségben, és kivel nem. Felemás iga, amikor az egyik fél komolyan gondolja a szentséget, a Krisztushoz tartozást, az Isten törvényének való engedelmességet, a másik viszont nem annyira. Én veled akarok járni, vagy én nagyon szeretlek téged, és már gyengül is el az ember lánya vagy fia, és megy bele egy házassági szövetségbe, hívő a hitetlennel. Telnek az évek, és közben gyengül a hit, és nem az fog történni az esetek nagyon nagy többségében, hogy a hitetlen fér megtér, hanem az szokott történni, hogy a hívő fél is elmaradozik az alkalmakról, leépül a hite. Aztán jönnek a viharok, mert azok mindig jönnek, és nem tart a házasság tovább. Az együttműködés különösen is nem működik viharok, bajok idején. És itt Zerubábel és a családfők nagyon jó választ adnak, amikor elzárkoznak a Samária kérésétől, és van merszük, bátorságuk nemet mondani. Hiszen a fogság azért volt, mert nem hallgattak az Úrra, mert nem tartották meg tisztán az ő törvényeit. Éppen most újították meg Istennel a szövetségüket. És ha már most keveredni kezdenek az elején, akkor abból újabb ítélet lesz, és elpusztulnak. Viszont ebből meg látjuk a későbbiekben, évszázados gyűlölködés támadt a samáriaiak és a zsidók között. De ha könnyebb is lett volna akkor per pillanat együtt építeni, bizony abba nem lett volna köszönet, és ott maradt volna akkor is az ellenségeskedés, és a samáriaiak hozták volna a maguk bálványait, és lehúzták volna az ő hitüket. Ha elfogadták volna felkínált segítséget, akkor ajtót nyitottak volna a bálványimádásnak is. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus a samáriaiak és zsidók között tudatosan is bontotta le ezeket a falakat, de ő ezt tudta úgy tenni, hogy nem hamisította meg közben az igazságot. Tehát ez az ige figyelmeztet minket arra, hogy nem mehetünk mindenkivel egy úton. Nem ötvözhetünk bele a hitünkbe mindenféle tanítást. Még akkor sem, hogyha az szép, meg humánus. Csak azt, ami egyezik a teljes Szentírás igéivel a Szentlélek egységében. És ne gondoljuk azt, hogy az ige szavai idejét múltak, csak azért, mert a világ más igazságokat harsog körülöttünk. Lesznek, akik igen, az ige igazságán meg fognak botránkozni. Hogy egy ilyen nemre, elutasításra azt fogják mondani, hogy kirekesztőek vagyunk, vagy intoleránsak, vagy szeretetlenek vagyunk. Én is ezt megkaptam, emlékszem, olyan hittanórára, vagy konfirmandus órára, amikor kérdeztek egy-egy dologról, amiben a világ mást harsog, és elmondtam az ige igazságát, bizony megkaptam, hogy ez itt nem jó, ez itt nem modern, amit mondok, ez itt nem szeretetteljes. Igen, lehet, hogy szeretetlennek tűnik elhatárolódni, de van, amikor szükséges. És nekünk nem az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk mindenféle elváráshoz, hanem az, hogy Istennek engedelmeskedjünk, és hihetjük, hogy ez az engedelmesség soha nem mások ellen van. Tehát nem a másik ember ellen van, hanem az ő javára. És nem a mi felsőbb rendűségünkről vagy gőgünkről szól, hanem az engedelmességről. Tehát van, amire nemet kell mondjunk, amivel szembe kell menjünk, de ugyanakkor mindig igent mondani az Úr utaira. Tehát Krisztushoz tartozóként, tanítványokként, különben is mi a missziói parancsot kaptuk. Az, hogy szeretettel mindig Jézus Krisztushoz hívogassunk, aki az örök élet egyedüli forrása, mégpedig mindannyiunk örök életének az egyedüli forrása. Ugye itt azt látjuk, hogy a samáriaiak ezt nem hagyják annyiban, sértve érzik magukat, és támadásba lendülnek, tehát ebből is látszik az ő alapvető, ellenséges magatartásuk. És az első támadást itt még tudják hárítani, és tudnak nemet mondani, de jön a következő, és itt már nem tudnak megállni. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük, Círusz perzsa király uralkodásának egész idejében, Dáriusz perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Tehát ott van bennük az irigység, és irigységből mindent megmozgatnak, lefizetik az állami hivatalnokokat, nem számít a pénz, ahol csak lehet, akadályozzák a templomépítést. Ahasvérus uralkodása alatt még levelet is írnak, amiben vádolják a zsidókat, hamis híreket kezdenek el terjeszteni róluk, így arra akarják rávenni a birodalom legfőbb méltóságait, hogy vonják meg a kegyeiket az Isten népétől. Egy ilyen levelet szó szerint is idéz ez a fejezet. A levélben az áll, hogy a júdaiak a perzsa fejedelmek engedélye nélkül erősítik és építik újjá Jeruzsálem városát, így Perzsia királya elvesztheti ezt a területet. Hát ez teljességgel alaptalan vád. Az is, hogy a júdaiak későbbiekben nem fognak adót fizetni a perzsa királynak, emlékeztetik a királyt a korábbi idők hűtlenségére, megkérik, hogy nézzen utána a birodalom krónikáiban, hogy valóban kapott-e engedélyt Jeruzsálem a város újjáépítésére, és azt találjuk, hogy igen, valahol választ is kapnak röviden, tényleg megvizsgálják Jeruzsálem múltját, és úgy találják, hogy a város korábban fellázadt a fejedelmek ellen. És ezután mi jön? Nagyobb sebességre kapcsolnak, sietséggel Jeruzsálembe mennek, és erőszakot, karhatalmat is alkalmazva betiltják a templom építését. És szinte Círusz király egész uralkodása alatt 15 évig blokkolni tudják az építkezést, rendelettel meg is tiltják, és majd csak utóda Dáriusz rendezi el ezeket az ügyeket. Tehát az ellenség belelendül, és látszólag sikert is ér el. Hát nem tudom, hogy ez mennyire ismerős előttünk. Elcsüggesztés, elrettentés az Istennek való engedelmességben. Olyan félelmet keltő gondolatok, amiket beleültetnek az ember fejébe, amik aztán belülről emésztenek, vagy szívják el az erőt. Még sincs itt az ideje az újjáépítésnek? Biztos, hogy ez szabta rám az Isten? Biztos, hogy ez a dolgom? Hát a többiek se csinálják, miért kezdjek el én pont bele? És azt látjuk, hogy inkább kezdik el komfortosítani saját házaikat, amik aztán egyre szebbek lettek, az úrháza pedig romokban, a szolgálat abba maradt és mellékessé vált. Mit kezdünk akkor, amikor valamiben rágalmaznak minket? Tudunk-e csendben maradni? Tudjuk-e akkor is hinni, hogy Istennél van igazságunk, ő az igaz bíránk? Tudjuk-e akkor is folytatni, amit az Isten velünk elkezdett? Én éppen tavaly ősszel voltam azzal a gondolattal valahol eltelve, hogy olyan jó lenne folytatni a kórházisten tiszteleteket itt a Baross utcában. És úgy bele lendültem, lelkészeket hívogattam, szolgálókat hívogattam, gondoltam, hogy ha a lelkészek nincsenek benne, akkor talán sikerül bele lendíteni a szolgáló közösségeket gyülekezetenként. Ezt azért mondom a testvéreknek, mert kérem ebbe az ima segítséget, mert bevallom, hogy megtorpantam ebben. Mert azt találtam, hogy nem találok megfelelő embereket, nincsen segítség, több gyülekezet kihátrált most jelenleg ebből a szolgálatból itt Újpesten. Kérem a testvéreket, segítsenek ebben, imádkozzunk, hordozzuk ennek az ügyét együtt, hogyha az Istentől van, akkor hadd élethessen ez újra, hadd legyenek közösségek, akik mennek szerdánként az Isten tiszteletre a Baross úti kórházba, hogy hadd vigyük oda is az igét. ne torpanjon ez meg. Az Isten lelke be tud bennünket újra éleszteni, hogy ha nem tőle van, akkor nyilván ez nem fog végbe menni, de ha tőle van, akkor hadd folytatódhasson tovább ez a szolgálat. Tehát itt sikerült az ellenségnek a megtorpanás, megtorpantás, és az Isten úgy látszólag, azért mondom ezt így, hogy látszólag nem védte meg az övéit. És ebben a fejezetben, ami itt le is zárult, nem is látunk mást, csak az ellenségnek az elcsüggesztő munkáját. Ismerjük azért a Szentírásnak az egészét, megismerjük a többi könyveket, gondolok itt Zakariás, Haggeus vagy Dániel könyvére, azért azokban mást is látunk. Dániel könyvéből látjuk azt, hogy Isten hogyan munkálkodott közben, amíg itt úgymond üres idő volt, munkálkodott a láthatatlan világban, mert az Isten nem hagyta ekkor sem magára az ő népét, még hogyha így is látszik. Ugye ott azt olvassuk, hogy Gábriel angyal 3 héten át tusakodik a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarják. És amikor eljön az Istentől rendelt idő, akkor Isten küldi az erősítést is hozzájuk, de ez majd a következő fejezeteknek témája lesz, és nem is szeretnék ebben előre sietni. Isten igéje rákérdez a mi életünkre is, hogy hogyan halad a mi templomépítésünk. Hogy amit hittel kezdtünk el, azt tudtuk-e hitben is folytatni. A vállalt szolgálatainkat tudtuk-e töretlenül folytatni. Engedelmes életünket, hogyan halad az előre. Olyan jó az, hogy összességében az Isten igéje azért tele van biztatással az övéi számára, és mi nem csak az ellenség támadásával számolhatunk, hanem az Isten bizonyos segítségével is mindig. Ott van az a biztatás a zsidó levél 12. fejezetében, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ha kell, akkor az Isten az egeken száguld a mi segítségünkre, mert az Isten az ő ügyét nem hagyja félbeszakadni, és az övéit nem hagyja magukra. A mi érteket nem mindig értjük, és erre nincs is ígéretünk, hogy nem lesznek közben szünetek. Amire viszont van ígéretünk mindig, arra hittel ráállhatunk. És imádkozhatunk mindig, hogy Isten segítsen minket, hát győzze le a mi félelmes szívünket, adjon bátorságot harcainkhoz, újítsa meg életünket, lendítse előre, ha valamiben leragadtunk volna. És hogyha masszív is az ellenállás valamiben, vagy látszólagosan vereséget szenvedtünk, az Isten ígéretei akkor is igazak. És hihetjük, hogy ő hűséges Isten, aki megtartja szavát, és aki győzelemre viszi az ő népét. Amen. Ráfelelő énekként a 156. dicséretünknek énekeljük 2., 3., 4. versét, ez a régi énekeskönyv 259. dicséretének 2., 3., 4. verse. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, azért a győzelemért, amit a te kereszteden szereztél nekünk. Köszönjük, hogy ott örökre győzedelmeskedtél a sátán felett, és köszönjük, hogy ezt a győzedelmes életet akarod nekünk is adni. Ismered a mi félelmes, sokszor megingó hitünket, de Urunk, hozzád jövünk erősítésért, igéidért, és kérünk, te add nekünk a hitet, hogy tudjunk ezekre az ígéretekre ráállva veled harcolni a hitnek a szép harcát. Urunk, amiben belementünk kísértésekbe, tisztátalan dolgokba, te tisztítsd ki az életünket, a hitünket. Amiben megtorpantunk, Urunk, te mutass utat, hogy merre tovább és hogyan. Amiben egyedül maradtunk, te mutass nekünk segítőket. Köszönjük azt, Urunk, hogy eléd vihetjük a gyászolókat, a szomorkodókat. Te látod, Urunk, azt a két családot, akik az elmúlt héten álltak meg, szerettük ravatala mellett. Töröld le az ő könnyeiket, és hagy nekik élő reménységet a folytatás felől, ami Krisztusban elkészítettett a mi számunkra. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy hadd tudjunk mi tiszta dolgokat tenni mindig azokkal szövetségbe lenni, akiket te mutatsz, és köszönjük, Urunk, hogy nyitva van a templom ajtó, és kérünk, hogy te hozz újakat, szerinted valóan te építsd be őket a te testedbe, a gyülekezet közösségébe. Urunk, kérünk, hogy te áld meg itt a csendben egyen-egyenként elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.